CD fej. Ugye itt látható maga a szerkezet, pozicionálásához szükséges szabályozott szakasznak harmadrendű az átviteli függvénye. Ez egy elektromechanikai, optikai szerkezet, és itt van a matematikai modell hozzá. Nem hiszem, hogy lenne különösebb probléma, ugye? Hát szóval ez volt a végszó a múlt héten, mert olyan nagyon aranyosan itt az egyik kollégával a szünetben arról beszélgettünk, hogy a tantervük miért olyan, amilyen, hogy ezután, hogy a mechatronika alapjaiban itt meglengetünk mindenféle dolgokat az önök orra előtt, egyszerűen csak jön egy olyan időszak, 2 vagy 3 szemeszter, amikor nem is hallanak szaktárgyakról, vagy legalábbis olyan típusú szaktárgyakról, ami hát igazából valamilyen módon a mechatronika nevet viseli, vagy a mechatronikához valahogy kapcsolható. Erről beszéltünk, és arról, hogy mik a háttértudományok, és hát nyilvánvalóan ezért volt itt ez a kép, nem azért, hogy ezt most természetesen itt megtanulják, mert nem is tudnak az egyes paraméterekkel mit kezdeni, de ennek kapcsán beszélgettünk ugye a mechanikának bizonyos témaköreiről és egyebek, hogy mi a piros nyillal jelzett rész helyett egy kicsit bölcsebbek és okosabbak legyünk, és ne csak egy induktivitást lássunk ott, hanem egy komplett elektromechanikai rendszert. Ugye, és most visszamegyek arra részre, aminél ezt tulajdonképpen mint provokáló témát én szóba hoztam, hogy majd valamikor a 4. szemeszterben lesz igazából olyan tárgyuk, a gépészeti automatizálás, meg az optomehatronika, ez már ugye a módosított 2010-től érvényes tanterv, és onnan hátrafele persze egyre több, és itt már megjelennek majd a 4., 5., 6., 7. szemeszterben a szakirányos tárgyak is, azok a szakirányos tárgyak, amelyek a BSC 6 szakirányához tartoznak. Lassan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy melyik irányt fogják választani, és a mai órán már elkezdünk szép lassan, óvatosan leszállni ugye a Gellért-hegyről. Ez az a hülye példa, amit a múlt héten mondtam, hogy oktatóikkal szemben minimális bizalmat azért, hát ez pontosan ugyanolyan egyébként, mint a gyógyítás. Hogyha egy betegnek nincs az orvosához bizalma, ott megette a fene az egészet. Az oktatás ugyanez. Egy humán szféráról van szó. Ha egy oktató ezt komolyan veszi, és hivatásának érzi, hogy amit tud, azt a keveset valahogy átadja, ebben a dzsumbújban valami utat mutasson, tényleg akkor önöknek ránk kell bízniuk magukat. Ez egy hosszadalmas folyamat, kevés olyan direkt lehetőségünk van, mint a tanáraiknak a gimnáziumban, mert elég nagy létszámmal vannak jelen, hogy mi átvezetjük önöket azon az erdőn, amit a szakirodalom, a különböző nézet, felfogások, stb. Jelentenek, és tényleg van egy határozott cél, hogy a Gellért-hegyről elindulva eljussunk majd a 7. szemeszterben a keleti pályaudvarhoz, de mondom, lassan le fogunk most szállni a hegyről, és egyre kevesebb látszik majd ezekből az összefüggésekből. Én minden esetre ennek kapcsán elmondtam önöknek, és itt van is ezzel kapcsolatban még egy dia, hogy lehetőleg, bár bárhonnan máshonnan hozhatnak tárgyakat, ugye van önöknek egy kontingensük, 10 kredit, ami teljesen szabadon választható. Mikor már arra kerül a sor, hogy szabadon választható tárgyakat jövőre, vagy az elkövetkezendő szemeszterekbe választanak, lehetőleg az elkövetkezendő, de felvehető, tehát előtanulmányhoz nem kötött műszaki tantárgyakat keressék. Egy dolgot mindenképpen ajánlok, ettől függetlenül, vegyenek föl ilyet, hogy tárgyalás, vagy érveléstechnika, vagy valami hasonló. De mondjuk olyat, hogy borászat Magyarországon a századforduló előtt, meg ilyen hasonló, mert vannak, szóval egész érdekes témák, ezt azért ne, jó? Ne pocsékolják el ilyenekre a drága idejüket. Hát ez tulajdonképpen a háttérből, és akkor ugye megint egy rövid ismétlés az elmúlt hétre, hogy mi az, amivel tulajdonképpen egyáltalán a mechatronikai rendszerek leírhatók. Hát kezdjük talán a gépészettel, mert ugye itt van a legfontosabb alap, az a bázis. Azért önök, ha állásinterjúra mennek, és megkérdezik esetleg egy cégnél, hogy mi a mechatronika, mert az illető human researchös még nem tudja, bár nagyon jól néz ki, és hosszú lakkozott körmei vannak, és ismerjük őket, nem lehet tőlük elvárni. A közgazdasági témákat azokat ismerik általában, de a műszakihoz nincs sok lövésük. Na, hogy akkor elmondhassák, hogy alapvetően én gépész vagyok, aki az automatizáláshoz, meg azért egy, az irányítás technikához, stb. Egy jól értő figura, tehát nem csak a gépészet területén, a konstrukcióban, hanem másot is tudnak engem alkalmazni. Na hát ezt kell majd akkor mondani, ha nem tudja, hogy mit kezdjen a mechatronikával. A mechanikában a dinamika és a rezgés tanmász nem írtam mögé. Ugye eleve ez is, mikor jelentkezik, valamikor a harmadik és negyedik szemeszterben a rezgéstan után tesznek szigorlatot normál körülmények között. Ez is ugye a műegyetem egy specialitása. Más műszaki felsőoktatási intézményben nincs ilyen. Ez azt jelenti a szigorlat, hogy nulla kreditér, újra a teljes négy szemeszteri anyagából le kell vizsgázniuk egy bizottság előtt. Brr. Matematikából ugyanez van, hát ott nem négy, ott csak három szemeszter. Na most ehhez ragaszkodik a gépészmérnöki kar, mert hát valamilyen módon ugye ilyen mérő pontokat akar betenni, és meg akar róla győződni, hogy a legalapvetőbb, legfontosabb dolgokkal önök tisztában vannak. Inkább más, tehát műszaki egyetemekre ez már nem jellemző. Én úgy tudom, Magyarországon csak mit csináljuk, lehet, hogy még Miskolc. A humán vonalon van ilyen természetesen, tehát a bölcsész vonalon, meg a jogban van ilyen. Tehát ilyen összefoglaló vizsgák. Az áramlástan, hőtan, folyadékok, gázok mechanikája, ezek mind a modellezéshez szükséges gépészeti dolgok. Már amit nem írtam ide, mert nagyon szűk lenne a hely, az természetesen a gépszerkezettan, illetve hát előttet nyilván a rajzi ábrázolás. Nyilvánvalóan most már nem csak a szabadkézi, hanem a géppel történő ábrázolás, a rajz, nyilván ez is ide tartozik. A matematikából, amit mi állandóan és, hogy mondjam, szinte napi percnyi pontossággal állandóan visszatérően használunk, azok a differenciál egyenletek, hiszen a differenciál egyenletek alkalmasak időtartományban az időben változó rendszerek jelenségeinek a leírására. Hát egy tömegmozgását, egy rugóban az energiatárolást, egy induktivitáson az áram jelenlétét, stb. Csak differenciál egyenlettel lehet leírni. Tehát, hogy mondjam önöknek, majd aztán az elektrotechnikából meghallanak ilyeneket is, hogy ohmos ellenállás sincs igazából, mert annak is van szórt kapacitása és induktivitása, és érdekes ábrákat fognak hozzá tarulni. Tehát az az ohm-törvény, olyan leegyszerűsítve, hogy mit tudom én, R egyenlő U per I, ez csak korlátozottan igaz, még egy egyszerű ellenállás esetében is, mert van szórt induktivitás és van szórt kapacitás. De ilyen modellezési dolgokról majd fogunk beszélni. Tehát ilyen lineáris egyenlettel, hogy R egyenlő U per I, csak a gimnáziumban lehet leírni dolgokat a fizikában, nálunk már csak differenciál kapcsolattal, és hát ezért kell nyilván az analízis, mert a matematika egy végefele kerül sor arra, hogy egyáltalán a differenciál integrál számítás végére kerüljenek. Hát hogyan tudnék én itt időhatásokról, meg konvolúciós integrálokról beszélni, ha nem tudja mi az, hogy integrál, hogy honnan jön az egyébként, nyilvánvalóan. Most ilyeneket nem is akarok a táblára írni, még az elején a szlájdok között sincs ilyen, mert feleslegesen rémizgetné csak az ember a kollégákat vele. Ami a legfontosabb aztán természetesen, hogy itt nem egy egyenletről van szó, hanem egyenletrendszerről. Na most, amikor 6-8-10 egyenlet van egymás alatt, akkor nyilvánvalóan nem az jön elő, amit esetleg gimibe csináltak, hogy egyikből kifejezem a változót, berakom a következőbe, aztán így pláne akkor nem, hogyha mit tudom én, 10 egyenlet van 10 változóval, ez nagyon sokáig tartana. Ehelyett találták ki a mátrix számítást. Az önök nagyszülei még erről nem hallottak a gépészmérnök képzésben. Ma már a mechanika, a műszaki mechanika szilárdsági problémáit a mátrixok és a tenzorok nélkül nem is lehetne kezelni. Azzal együtt, hogy természetesen erre a célra vannak nyilván szoftverek, de hát azt a szoftvert, hogy ön észszerűen kezelni tudja, és a számítógép által kiadott eredményt valahova rakni tudja, ugye, mert ez nem ugyan, hogy beírom az adatokat, megnyomom az Entert, és akkor várunk, és már is itt van a végeredmény. Hát, hogy az jó-e, nem jó? Hogy azt kaptam-e, amire vártam, és a többi, és a többi. Hát ennek a hátterét tudni kell. Tehát szilárdságtanban, második szemeszter, nem tudom én hány órában, azt hiszem ez egy 5 vagy 6 kredites tárgy, jó sok órával, meg minden. Jól megfogják önöket dolgozni, hogy úgy mondjam. És hát ott az eszköztárnak a lényeg lesz a mátrix számítás, és nálunk is egyenletrendszerekről van szó, nyilvánvaló ez egy gyorsírás forma, nem kell 10 egyenletet kirajzolni, hanem egyetlen egy egyenlet, és el van intézve a dolog. Annyi van csak, hogy innentől kezdve a változókat vektoroknak nevezzük, mert több van belőle, de csak egyet jelölök, és a betűt aláhúzom, vagy megvastagítom. Hát mi itt alá szoktuk húzni. Ami a kapcsolatot teremti közöttük, az a mátrix, az két aláhúzást kap, és akkor egy 10 sorból álló egyenlet egyszerűen egyetlen egy sorrá válik, és ezzel fantasztikus műveleteket lehet csinálni, a mátrixot invertálni lehet, nem tudom. Terméktervezők csináltak már ilyeneket? Mert ilyen arc kifejezéseket látok. Ez különösen akkor izgalmas, ha ez a mátrix, ez 2x2-esnél nagyobb, ilyen 3x3, 5x5, ezt tudja, hogy elszúrja az ember. Aldeterminás képzésnél, stb. Emlékezzenek rá, amikor a zárt helyét, meg a vizsgadolgozatokat írják, az öreg ezt előre megmondta. Úgyhogy mi nem is nagyon szoktunk itt az órán 2x2-esnél nagyobbakat invertálni. Csinálja a számítógép, az ő dolga. És ami nagyon fontos, már utaltam rá, az úgynevezett, operátor számítás, ha úgy tetszik, és az egész Fourier analízis, amire nagyon kérem önöket, ha netántán az önök előadás sorozatában, a matematikában, a matematika előadó arra vetemedne, aki kezdetben csinálta a Garai tanár úr, nem merő, de őt már nincs sajnos itt, Garai professzor úr, ő ezt nagyon jól ismerte, tudta, sokat beszélgettünk róla, hogy hát a Fourier transzformáció, ez van, igen, de önöknek ez nem fontos, na az a gépészekre vonatkozik. Nekik is kéne, de önöknek ez olyan, mint a falat kenyér, tehát mint a levegő. Ennélkül, hogy Fourier transzformáció, Fourier analízis, Laplace transzformáció, és majd a diszkrét rendszereknél Z-transzformáció, nem lehet szabályozott rendszereket kezelni. Egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát akkor, amikor az előadó ezt mondja, hogy Fourier analízis, ez olyan mellékes dolog, meg hát van ilyen még, akkor elvárom önöktől, ha netántán együtt ülnek a gépészekkel, fölüvöltenek kórusba, nem, mert az öreg Huba azt mondta, hogy igenis erre nagyon nagy szükségünk van, és tessék ezt rendesen csinálni. Na most, hogy ne bízzunk azért mindent a matematikusokra, ezért az önök tantervébe már ez még egyszer újra előjön. Egy úgynevezett rendszertechnika című tárgyat iktattunk be, másokat megkurtítottunk és átalakítottunk, hogy a matematika négy helyett, mert ilyet nem kínált a matematika tanszék, kicsit mérnökorientáltan, ezt majd Korondi professzor úr fogja önöknek csinálni, találkozzanak azért ezekkel a dolgokkal. Jó? De itt már a mechatronika alapjaiban sem tudom ezt megkerülni, úgyhogy lesznek ilyen szlájdok és diák, amik én szerintem sokkal érthetőbbek, mint amit Korondi tanár önöknek el fog mondani. Tehát ezeket a diákat legyenek szívesek holmi hülye filmekért nem letörölni majd a gépükről, legalább valami háttér Winchesterre vagy valamire tegyék ki maguknak, mert nem véletlen emlékezzenek majd vissza 3-4 szemeszter múlva. Tényleg jó, hogy van egy ilyen összefoglaló táblázat, mert ezek a dolgok hihetetlenül fontosak. A rendszertechnika címén lesz ez tulajdonképpen elővezetve, bár ami az analízis szintézist jelenti, tehát technikai rendszerek vizsgálatát, illetve összeépítését, elosztott koncentrált modellezés, stb. Ez inkább már a mechatronika egybe fog csúszni, tehát ott szoktuk azért ezeket a modellezéseket csinálni. De hogy mindehhez egyáltalán legyen kellő háttér a mechanika mellett, szükség van az elektrotechnikában, vagy az elektrotechnikából erre a négy fontos fejezetre, ami ugye hát a statika és a dinamika, két hatalmas nagy területe az elektrotechnikának, ha úgy tetszik, ugye itt kölcsönhatás van az elektromos és az elektromágneses erőtér között, nyilván ezért írtam ezeket így ide. Ha ez a kettő nem lenne, meg nem lenne kölcsönhatás közöttük, akkor nem beszélhetnénk például vezeték nélküli híradásról, meg ilyen hasonló. A hálózatszámítás az a rendszerek modellezése. A hálózatszámítás volt az, amit itt előbb az óra elején láttak, hogy egy átviteli függvényt impedancia módszerrel, általános impedanciákkal kiszámoltunk. Nagyon fontosak nyilván az analóg és digitális áramkörök, hogy hogyan is megy végbe a jelfeldolgozás egyáltalán ebben a két rendszerben, rendszertípusban, és hát a rendszereinket meg is kell valamilyen módon hajtani, működtetni kell, oda már teljesítmény elektronika kell, erről fognak szintén hallani. És akkor a szabályozás technika, a vezérlés technika, az egész mechatronikának a váza, az alapja, hát van külön egy ilyen tárgyuk, hogy szabályozás technika. Említettem önöknek, és majd ezt le is lehet tölteni, hogy három irodalomból, nevezetesen a mechatronika alapjai, tehát a Rodeck-féle német nyelvű, ebből is egy pár oldal. A Csáky Bars automatikából elég sok, ez könnyen elérhető a könyvtárban, most még nem kell megvenni, de aki valóban ezen a területen akar maradni, a legalapvetőbb szabályozás technikai könyv mind a mai napig, ez a viszonylag régen, még a 80-as években közepén kiadott könyv, azóta is a villamosmérnöki karon vagy ebből, vagy a Tusák-féle szabályozás technikából tanítanak. Az én meglátásom szerint kezdőnek ez sokkal jobb, illetve néhány oldal abból a Petrik Huba 100 rendszertechnika könyvből azok a részek, amik hát mindenféleképpen a modellezés megértését, vagy valamilyen módon a modellezés fontosságát mutatják, össze lesznek állítva, vagy össze vannak állítva, és az a honlapról letölthető egy útmutatón, hogy az itt a mehatonika alapjaiban elhangzó fejezet, egy fejezetcím, mellette melyik irodalom hanyadik oldalától hanyadik oldaláig található. És ezt a múlt héten már elmondtam önöknek, hogy ez tulajdonképpen az utolsó, legalábbis az én tudomásom szerint, utolsó olyan eset, hogy egy oktató önöknek oldalra pontosan megmondja, hogy adott esetben hol olvashatnak a dolgoknak utána. Hiszen amiről mi itt beszélünk, az ennyi magyar és idegen nyelvű irodalomban található meg. Magánügy, hogy elolvassa, átnézi, tartalomjegyzék, stb. Ez mind a tanulási folyamat része, hiszen önök, amikor kapnak erre a tárgya 3 kreditet, akkor 3 kredit egy otthoni munkát feltételez, amiben hát természetesen belesegíthetnek nyilván a szenyorok, tehát az öregebb kollégisták, nem csak a súlyemelésbe, ez egy nagyon fontos dolog, amikor már elfáradtak ugye a sörös krigli emelésébe, hanem egy picit abba is, hogy na öreg, hol látsz, hol találsz ezzel kapcsolatban magyarázatot. Mindig minden irodalomnál nagyon fontos, hogy a tartalomjegyzéket fussák először át. Hogy egyáltalán megtalálják az önök által keresett problémára a választ, esetleg a műszaki kifejezések jegyzékét, a végén is meg lehet nézni, hogy megtalálják-e felsorolva, hogy mit tudom én, ha nem tudja, hogy mi az az átmeneti függvény, egyáltalán az ott föl van-e sorolva. De sajnos a mai világunkban, vagy hát nem sajnos, ezt tudomásul kell venni, ezt most nem nagy képűségképpen mondom, én is rengeteget kínlódtam vele, sok szabadidőt áldoztam rá, és elhihetik, hogy a régi világban ez nehezebb volt, hogyha idegen nyelven van írva, tehát ha az van írva, mit tudom én, hogy übergangsfunkción, akkor is tudnia kell. Hát jó, persze most már ugye elektronikus szótárak is vannak, csak nem mindent lehet azért így elérni, hogy egyáltalán a könyv, az az anyag beszéle erről. Én nagyon kérem önöket, hogy mindkét nyelvet, mind az angol, mind a német nyelvet, ha eddig nem lenne belőle vizsgájuk, próbálják valamilyen módon azért hát most előtérbe helyezni a tanulmányaik mellett még természetesen. Ez az alapirodalma, vagy alapszakirodalma az önök szakterületének. Ezt lehet látni, hogy a Pergamon Press, ez egy nagyon híres műszaki és tudományos kiadó, és egyébként Oxfordban van a központja ennek, és amire én a figyelmet itt fel akarom hívni, az egy gondolkodásbeli váltás, ami elég régen történt már meg, idestoba ugye 12-13 éve, nézzék meg, 97-ben az utolsó, a decemberi szám januárban nem volt, és az első 98-as februári szám fejlécén a szöveget, ugye itt gépészet, elektronika, szabályozás, ez a mehatronika, tehát hogy esetleg valakinek ez a kezébe kerül, mégis tudja, hogy mi mennyi és hány éves a kapitány. Egy hónapra vagy 2 hónapra rá, Science of Intelligent Machines, tehát az intelligens gépek tudománya. Ez most nem azt jelenti, kedves terméktervezők, önökhöz külön szólanék, hogy azok a gépi berendezések, amikkel önök esetleg találkoznak, azok unintelligensek. Vagy nehogy eszébe jusson valakinek, egy gépész évfolyamtársnak vagy kollégának azt mondani, hogy te az unintelligens gépészetet tanítod, mert ez előbb-utóbb botrányt okoz. Ezt azért mondom most, hogy a kamerába is rögzítve legyen, mert időnként érnek minket ilyen nagyképűség, stb. Vádak. Szó sincs ilyesmiről. Egyszerűen arról van szó, és ezt majd itt a building-féle úgynevezett rendszer szinteken fogom önöknek érzékeltetni, hogy az információ nyerés, és egyáltalán a szabályozás miatt, és az információ feldolgozás miatt olyan berendezéseket szeretnénk építeni, amelyek önműködők, esetleg öntanulók, tehát adaptív rendszerek, azaz bizonyos parancsok beadása után természetesen megadott algoritmus szerint, tehát nem az, hogy itt önálló életet kezd élni, netán szaporodni kezd, meg nem tudom, és a science fiction kizárva, de önállóan működni képes. És ez egy szabályozást feltételez, és a szabályozásnak alapvető része az információ feldolgozás, az információ nyerés és továbbítás és feldolgozás. Tehát ez kikerülhetetlen. Mindig egy hármasságot fognak itt hallani a mechatronika kapcsán. Ez a hármasság az anyag, az energia és az információ. Ez a mechatronikásoknak a szent háromsága. Ezt állandóan, visszatérően ismételni fogom. Ha hagyományos gépészetről van szó, akkor csak anyag és energia. Információ nincs, vagy minimális. És nokdacu annak a feldolgozása. Jó? Tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogy itt egyáltalán mit is értünk a mechatronika alatt, mit is kell ez alatt a mechatronika alatt gondolni. És most még egy, megnézem itt, hogy nincs-e korábban erről kép. Nincs. Rögtön rátérnék arra, hogy miért is szabályozás. Amit itt látnak, ez például az egyik német nyelvű irodalomból van. Ugye én az elmúlt órán fölrajzoltam önöknek a táblára egy szabályozókört, hát itt is egy szabályozókört látnak, csak egy kicsit részletesebben, és hát kiegészítve azzal, hogy végül is mi is itt a mechatronika, tehát bizonyos kis célok is bele vannak azért ebbe iktatva. Na most én azért vele párhuzamosan fölrajzolnám még egyszer a kanonikus szabályozókört, hogy lássák, hogy ezek a dolgok tényleg egymással összefüggenek. És a szabályozókör rajzolásánál már megint a jobb oldalon kezdem, és azt mondom, hogy ez a szabályozott szakasz, vagy egyszerűen csak szakasz, a jele ys, vagy kis ys. Ez operátor, ez pedig időtartományban, majd úgyis, ez most szoktatás, beszélünk róla, hogy ez micsoda és hol van. Na, hol található meg ez a mechatronikai rendszer struktúrája és feladatai című ábrán? Lesz ilyen zárt helyi kérdés, hogy fogom kérdezni önöktől, mutassa be a mechatronikai rendszer struktúráját, és mutassa ezt meg, nyilakkal áthúzva, stb. Ügyesen, hogy hogyan néz is ki tulajdonképpen, vagy hogyan hasonlít egy ilyen a kanonikus szabályozásra. Hát az alaprendszer az általános mechanikai makro és mikro mozgásokat végző gépészeti összetett rendszer, ez maga a szabályozott szakasz, tehát ez az alaprendszer. Ez mindig gépészet, vagy esetleg valamiféle gépészet villamosságtan együttműködése, de a gépészetbe én beletartozónak tekintem most a pneumatikát, hidraulikát is. Tehát ide írjuk, hogy pneu, hidra is. Tehát nehogy véletlenül valaki ezt külön rendszernek. Illetve az elektromechanika. Tehát a tisztán villamos rendszerek, azokkal mi itt nem foglalkozunk. Az a villamosmérnöki szabályozás technikusoknak a feladata. Tehát mi tápegységeket tervezni, hát jó alapdolgokat meg fognak ilyeneket tanulni, de nem ez az önök feladata, hogy mit tudom én, feszültséggenerátorokat, meg a jó ég tudja, miket építsenek, aminek a kimenete stabilizálva van, szintén szabályozókörrel, tehát ez nem az önök feladata lesz. A önöknek elektromechanikus rendszerek, tehát amikor már van valamiféle motor, van egy hajtás, hajtómű, és valami mozgatott szerkezet, egy golyósorsó, vagy egy vonóelem, vagy bármi mögötte. Na, innentől kezdve beszélünk alaprendszerről és elektromechanikus rendszerről. De természetesen a pneumatikus munkahengerek is ide tartoznak, mert ma már nincs olyan pneumatikus munkahenger, amelyet ne delejjel vezérelnének, villannyal vezérelnének. Hát valami nagyon ósdi ilyen garázs Chrysler-ájba esetleg még látnak olyat, ahol és csak pneumatika van, és minden pneumatikusan működik, de ez tényleg nagyon primitív már. Tehát ott is a parancsokat nyilvánvalóan deróton viszik hozzá a rendszerhez. És akkor emlékezzenek rá, az első órán én fölvetítettem egy olyan diát, majd újra elő fogom hozni, amikor és két részre osztottam a táblát, az egyik részen a hagyományos gépészeti problémafelvetés, a jobb oldalon pedig a mechatronikus rendszer volt. Mert miért? Mert a kettő között óriási különbség van. Amikor önök dinamikából különböző gerjesztéseket rátesznek egy összetett gépészeti, akármilyen alaprendszerre, tehát kezdik itt piszkálni, és nézik, hogy milyen válaszokat kapnak a kimeneten, mondjuk rendelkezőjel és szabályzott jellemző egyébként, majd úgyis ezeket még tanulni fogjuk, ezeket a kifejezéseket hozzá. Tehát ez az alapprobléma, hogy valamivel gerjeszti, és arra kíváncsi, hogy ez milyen lesz. No, a mehatonikában nem ez a kérdésfeltevés. A mehatonikában fordított, a mehatonikában ezt írom elő, és az a kérdés, hogy ez mekkora legyen. Világos? Tehát ennél az úgynevezett fekete doboznál, vagy blackboxnál pont fordított a dolog. Hiába van itt a bemenet, a mehatonikában ez előírt, és ez keresett. Na de hát ez fából vaskarika. Hát a végét írom elő, és nem a bemenetet. Hát milyen alapon megy ez? Próbálgatjuk? Empirikus úton? Addig vacakolunk itt vele, amíg csak olyan nem lesz itt a kimenet? Az az erő, az az elmozdulás, mint amit szeretnék? Itt van például ez a CD fej, hogy az optikának közelednie kell a CD lemezhez, ami hát gyakorlatilag itt ezen a kis szervomotoron pörög fölötte, és így tulizik, ugye, ne tized millimétereket, nem hogy, hát mondjuk normál esetben inkább századot, de tök mindegy, itt a mikron tört részére kell ezt követni, egy nagyon finom kis lézerpászmával. Hát most ott oda megy valaki, és mondja, na, most majdnem jó, most, és akkor mi lesz az adatokkal, meg a kiolvasással? Miféle zene, meg miféle számítógépes? Nem? Hát ez biztos, hogy így nem megy. Alapvetően tehát, ezeket az előírt mozgásokat, pályagörbéket, dinamikákat, erőket miért nem kell? És ehhez adnak segítséget a szenzorok, és most nézzék meg, hogy szabályozás technikában ez hogy néz ki. Itt van a visszacsatoló tag. Ennek a jele YV, vagy kis YV. És az innen jövő, természetesen ez egy galvanikus kapcsolatot, ez olyan, mint egy forrasztás lenne. Az az X-es, az itt is megjelenik, mint bemenőjel. Na és ez a mérési, vagy mérést elvégző tag tulajdonképpen két részből áll. Ennek van egy olyan része, így jelölöm talán, hogy jelátalakító, na, és van egy olyan része, hogy jelfeldolgozó. No, drága jó kollégáim, két tantárgy kapcsán fognak ezzel találkozni a későbbi tanulmányaiknál. Ha én még élek, az első a méréstechnika lesz, ahol időben nem változó és időben változó mennyiségek méréséről lesz szó. Erőnyomaték, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, nyomás, hőmérséklet, etc. etc. Ezeket akarjuk szabályozni. Világos? Plusz egy olyan tárgyban, aminek az a neve, hogy szenzortechnika. Nekem ezzel csak egyetlen egy bajom van. Oké, ez, hogy szenzortechnika, de egy szenzor típus, például egy nyúlásmérő bélyeg, ezt lehet, hogy már emlegettem, volt róla szó, de ez mindig nem baj, ha ismételjük. Legalább 30-40 féle fizikai mennyiség mérésére alkalmas. Tehát a szenzor és a jelátalakító nem ugyanaz, a jelátalakító belsejében van a szenzor. Jó, tehát az a lelke, olyan, mint én lennék a jelátalakító és a szenzor a szívem körülbelül. Ezzel együtt a mehatonikában szenzorokat írnak oda. Én ezt egy ilyen idegen nyelvből való átvételnek tekintem egészségére. Mondtam, hogy csukják be, ha fáznak, húzat miatt. Átvételnek tekintem. Jobb lenne, ha jel átalakító lenne írva, de mindegy, lényegtelen. Ezt hívjuk mi mérőláncnak, illetve a mérőlánc két nagyon fontos tagjának. Tehát a visszacsatoló tag feladata a mérés. És itt a bemenő fizikai mennyiségek, tehát itt általános fizikai mennyiségek vannak, majd beszélünk róla, hogy ezek mik lehetnek, de itt már soroltam, ugye, erő, nyomaték, sebesség, gyorsulás, szöggyorsulás, nyomás, hadd ne csináljuk. Mindig a kimeneten villamos, esetleg optikai jelet fognak kapni. Ez a célunk. Most az első órán, amikor már erről kezdtünk beszélgetni, és a hangsúly eltolódásokról beszéltünk, nem véletlen, tessék nézni, visszamegyek erre a képre. A gépészet 2010-ben ne dolgozzon fel információt. Kurblis számológép, abakusz, meg nem tudom én mi. A gépészetnek sokkal fontosabb dolga van. Magát a makrovilágot, az erők kifejtését létrehozni, ezt nem lehet villamos úton. Hát kérem szépen, a 90-es évek elején egy rezgés csillapító berendezést ilyen csillagtérképekhez kellett építsek. Ez volt akkoriban az én fokozatomhoz a tudományos munka. Csak pneumatikus rugókra lehetett ezt rátenni, mert ha én ezt a statikus részét is, statikus terheléseket is, nem csak a dinamikus részeket, amit később csináltam, villamosan szerettem volna valamilyen módon lebegtetni egy lineáris motorral, vagy bármilyen módon egy mágneses térrel, kérem, oda egy erőmű kellett volna. Hát csak az asztal tömege 400 kiló volt. Hát most ki ne találjuk már, hogy most itt majd elektromágneses mezővel ezt lebeg. Lehetne, persze, hogy lehetne. Csak őrületes energiaigény kellene hozzá. Ehelyett az ember szétválasztja, azt mondja, hogy a statikus erőket elviszi a pneumatika, és még ráadásul ki is egyenlít, és a dinamikus hatásokat már sokkal kisebbek, azt meg valami villanymotorra. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy a gépészetre nincsen szükség, vagy a gépészet... Volt egyszer, vicces akart lenni a kolléga, 80-as években valami pályázatot írtunk együtt villamos kollégákkal, azt mondták, hogy a gépészet ott kezdődik, ahol az elektrotechnika abba marad. Illetve fordítva, hogy is mondta, pillanat... Nem, az intelligencia ott kezdődik, ahol a gépészet abba marad. Ezt a 80-as években igen, így mondták. Na most ez egy szörnyűség. Ez egy szörnyűség, ez ellen föl kell lázadni, ez ellen harcolni kell, mert a gépészetnek óriási feladata van, nem csak magában a makrostruktúrákban, hanem az átalakításban is. Tehát akkor, amikor valamilyen módon egy gépészeti mennyiségből, egy erőből villamos mennyiséget hozok létre. De még egyszer mondom, a jel feldolgozását, ha már egyszer átalakítottam villamos jellé, ott már bízom rá egy mikroprocesszorra, vagy egy számítógépre, vagy tök mindegy, hogy mire, azt már ne a gépészet csinálja. De akkor se erőltessem az elektronikus adatfeldolgozást és az elektronikus szabályozás, meg nem tudom én mi, hogyha arra például a gépészet területén robosztus, jól működő példák vannak, az első órán mondtam, hogy a szünetben használt mellékhelyiségre gondoljanak. Hát a szint szabályozása, ez egy komplett szabályzókör, de abban nincs semmi villamosságtan. Most eltekintve a kis szelepes berendezésektől, ugye ez általában a fiú WC-be szokott lenni, nem is működik az esetek többségében, ugye? De egy normál WC-tartály információt továbbít, méri az úszója a víz szintet, és a kar áttét segítségével továbbítja ezt az információt ahhoz az egységhez, amely a beömlő szelepet elzárja a kellő magasságnál. Ez egy szabályozás. Úgy hívjuk, hogy értéktartó szabályozás, mert mindaddig áramlik be a víz, ameddig be nem állt a kívánt szint. Tehát itt kár lenne belevinni, belevisznek még egy ilyenbe is, sokszor elektronikát, de felesleges. Csak példának mondom, vagy elrettentő példának. Vannak olyan mehatonikai tankönyvek, ahol például egérfogót mutatnak, mehatonikus egérfogó és mellette a hagyományos. Hát a mehatonikus egérfogó az optokaputtól kezdve az ilyen érzékelő, olyan érzékelő, ilyen motor, olyan motor, csappantyú, nem tudom, rengeteg hiba lehetőség, teljesen felesleges, egyszerűen a rugóval ugyanúgy meg lehet ezt oldani. Jó, tehát nem ezt jelenti, hogy minden áron, de a mai alkalommal példákat fogok önöknek mutatni, hogy természetesen a gépészet az alap, a gépészet lássa el a makrovilággal való érintkezést, az erők kifejtését, az anyagi világgal való kapcsolatot, amire ő hivatva van, de most már az elektronikára bízzuk rá természetesen a jelfeldolgozást. Ezért ne legyen kérdés, hogy itt az ellenőrző jel, tehát a mérés után kapott jel, az miért villamos, vagy hát ha optikai szálon történik a jeltovábbítás, akkor miért fény? Hát a mai világban ez egy természetes dolog. Most az így kapott villamos jeleket elvisszük egy különbségképzőre. Ezt kicsit átalakítom, ide inkább B betűt teszünk, mert összetettebb rendszert rajzolok. Tehát ez a különbségképző, érdekes a jel, vagy a jelölés, ha úgy tetszik. Ez a rendelkező jel, ez az alapjel és az ellenőrző jel különbsége. Tulajdonképpen ezzel az alapjellel vezetem az egész rendszert, ezzel határozom meg, hogy mi történjen magában a szabályozó körben. Tessék megnézni, alapjelek, ott van alatt a zárójelben lefordítva, hogy mi ez, előírt érték. Két szabályozás típust ismerünk mind a mai napig, az egyik az értéktartó szabályozás, a másik a követő szabályozás, ezt is felírtam már, lehet, hogy a múlt órán szerepelt a táblán. Tehát, de ez nem baj, hogyha ismételjük. A másik pedig a követő. Ezt a követő szabályozást szokták programnak is. Program szabályozásnak is nevezni. Ha arra vagyok, vagy ítélve, vagy az a feladatom, hogy az a bizonyos kimenet, az a szabályozott mennyiség, az állandó értéken legyen, bármilyen zavarás, bármilyen külső tényező megváltozása esetén is, akkor természetesen egy értéktartó szabályozásról van szó. Ha ezek az értékek változnak, tehát ilyen parancsot adok, ilyenek a gépészetben az NC-CNC berendezések. Mert numerikus módon, tehát önök programot írnak, ahonnan parancsok érkeznek lefordítás után természetesen a megfelelő részébe ennek a bizonyos processzornak, és ezeket a parancsokat kell a rendszernek végrehajtania. Azt mondja például, hogy a 120 mm-es pozícióból a 127-be menjen az X koordináta mentén az asztal. Ez a legegyszerűbb téma egy szerszámgép esetében. Hát a 7 mm-t úgy kell megtennie, hogy lehető leggyorsabban, és természetesen minimális lengésekkel és egyebek. Erre kérdezhetnének, hogy hát akkor jó, de minek azt ott megmérni? Hát úgyis adom a parancsot, és akkor az majd oda megy. Hát ahogy azt a Móriczka elképzeli, maradjunk annyiba, hogy ez így nem működne, ez így nem megy. Nos, ez a bizonyos processzor, vagy akár a számítógép, vagy legegyszerűbb esetben egy szabályozó feladata, a szabályozás, a rendszer szabályozása, ezért az ő nevét és egyébként jelfeldolgozónak is, illetve bocsánat, jelformálónak is szokták ezt nevezni, szabályozó, őt rajzolom utoljára, a jelölése YC, vagy kis YC. Ez a szabályozó a gomba kabáton, a kabát maga a technikai vagy alaprendszer, és természetesen mindenféleképpen mindig az legyen szemük előtt, ez a kiinduló, ez az, amit valamilyen módon matematikailag modelleznem kell ahhoz, hogy megértsem, hogy bizonyos bemenetekre milyen választ fogok kapni, ennek kell a dinamikai modelljét ismernem, hogy hozzá tudjam a többi részt választani. Most jogosan felmerül a kérdés, na de hát drága jó öreg előadónk, hát itt nekünk még valami más is van, hát itt jó, hogy ennek a szabályozót ide tetszett rajzolni, de ott mintha még hiányoznának az aktuátorok. Hát természetesen hiányozhat, de igazából az aktuátorok egy részét képezik a szabályzott szakasznak. Tehát ide rajzolom bele. Most már körbeértünk. A külső energia vagy az aktuátornál jelenik meg, vagy pedig itt a szabályzónál, mert majd, és erre emlékezzenek, durván egy hónap múlva körülbelül fogunk arról beszélni, hogy ezeknek a ilyen visszacsatolásos rendszereknek, tehát ahol negatív visszacsatolás van minden technikai rendszerben, egy nagy problémája van, ez instabilitásra hajlamos. Tehát ön hiába mondja azt az asztalnak itt az alapjelnél, hogy a 100-ról menjél a 107 mm-re, vagy tök mindegy, hogy hova. Ha rosszul van ez a rendszer megtervezve, a következő történhet, az asztal megindul, majd túlhalad azon a ponton, amit ön előírt, és egyre nagyobb lengésekkel, egész akár a véghelyzetig, az önfelszámolásig ide-oda fog mozogni. Pillanatok alatt előidézhető egy ilyen helyzet, egy rossz szabályozás beállítással. Ezért tanulnak majd irányítástechnikát, és azon belül legalább 9, de inkább 10 féle stabilitás vizsgálati módot, mert itt egymásnak ellentmondó problémák vannak. Azt szeretné, hogy minél gyorsabban és minél kisebb hibával álljon be ez az asztal a kívánt értékre, annál instabilabb, annál instabilitásra hajlamosabb lesz. Vagy ha azt mondja, hogy hát jó, én nagyon szeretném, hogyha ez tényleg mindig stabilan működne, és megbízhatnék benne, és akkor inkább elmegy a másik irányba. Ennek eredményeképpen egy lomha lassú rendszert kap, ami ráadásul nem is fog a mechanikai rendszerek, részrendszerek súrlódása miatt beállni az előírt értékre, hanem ott egy nagyon csúnya maradó hiba marad. Tehát nyilván egyik se jó. Valahol majd az optimális szabályozások ismeretében egy kívánság szerinti természetesen működést szeretnénk elérni, de hát ennek nagyon-nagyon sok összetevője van, ahogy már itt emlegettem önöknek, nagyon sok résztantárgy tartozik ehhez. Tehát remélem világos a kép. A mechatronikai rendszerekben, mondom, ez egy német nyelvű irodalomból van, hogy lássák, hogy találkozzanak ezzel a felfogással, még jön egy párfajta ábrázolás természetesen, felismerhető rajta, hát a hurok mindenképpen, tehát ez alapvető. Ezzel együtt azért szeretném mondani, a múlt órán már beszéltünk róla, hogy ugye Magyarországon azt mondjuk, hogy irányítástechnika, és annak két alterülete van, az egyik a vezérlés, a nyílt láncú, a másik a szabályozás, ugye ez itt szerepelt a táblán. Tehát az irányításnak két alhalmaza van, az egyik a vezérlés, másik a szabályozás. Én ez utóbbiról beszéltem, mert ezek az igazi önműködő automaták, hát természetesen ezt is tekinthetjük annak, de ez mindig nyílt láncú. Tehát csak úgy tudok meggyőződni, hogy a parancsomat a berendezés valóban végrehajtotta, ha elmegyek oda és megnézem, lemérem. Ez pedig mindig visszacsatolásos. És amikor azt mondom, hogy mechatronika, akkor nem szeretném kihagyni ebből a vezérléstechnikát, amit a negyedik szemeszterben fognak tanulni majd főként, ez pedig a gépészeti automatizálás, tehát a pneumatika. Itt nálunk Festo rendszereken is egy Bosch Rexroth kisebb ilyen többdimenziós szerelő, cella van, robotcella van, ezekkel fognak találkozni. Tehát ez is hozzátartozik a mechatronikához nyilvánvalóan. Itt volt az, amikor mondtam, hogy legyenek büszkék a magyar nyelvre, mert angolul ez hogy hangzik? Control, control, control. Control with feedback. Na, jó. De nem szokták hozzátenni. Nincs rá külön szó. Néhány példa annak illusztrálására, hogy akkor, amikor az a bizonyos kolléga a 80-as években azt mondta, hogy az intelligencia ott kezdődik, ahol a gépészet abba marad, pofátlanul, villamosmérnök létére, itt most utólag szeretném neki mutatni, hogy de nekem jogom van hozzá, még egyszer mondom, mert én is villamos vagyok. Tehát amikor mocskolom őket, akkor tudom, hogy miért csinálom. Tessék megnézni, nekem úgy tűnik közelről, de remélem ebből a távolságból is, mintha ott egy mikroprocesszort tennének a helyére. Ott mögötte is, mert egy még nagyobb van. Lényegtelen, elektronikus áramkörről van szó, de hol egy pálca? De ez mintha itt, én azt hiszem, hogy ilyennel önök nem találkoztak, ha csak nem néztek be még egy gépkocsiba, mintha egy fogasszíj lenne, meg egy fogazott kerék. Az, hogy itt esetleg egy szívófej van, egy vákumejektor, ami ezt a kis icét megfogja, kis icét, hát mondjuk mindegy, tök mindegy, most hány lábú, de olyan sűrűn vannak most már a kivezetések, hogy 10 mikron alatti pontossággal ráteszi arra a helyre, ahol a ragasztó van. Ezt majd, ha sikerül a Flextronics-nál, vagy a Flextronics-nál a... Na, majd eszembe. Temiknél, itt Budapesten, aki oda megy gyárlátogatni, de a 77 elektronikánál is közelről látni fogja, és azt, hogy ez milyen sebességgel megy. Hát, drágáim, egyébként a kamera itt van mellette. Mi a fene ez itt fölötte, ha nem gépészet? És itt nagyobban lehet látni az egészet. Ezek itt Ez ilyen kis móricka ábra, mert ugye nyilvánvalóan a géprajzban nem így rajzolunk vezetékeket. Ezek vezetékek, amelyen a fej mozog, sőt, majd látni fognak olyan részt, ahol egy revolver fej van, tehát egyszerre több működik, és a raktár részből, a magazinból ezt hívják pick and place berendezésnek, szedd fel és tedd a helyére. Hát én nekem, mondjuk leszámítva ezt a, mert ez tényleg egy mikroprocesszor, ezzel lehet látni, itt optikát is látok, mert ugye adott esetben villámgyorsan a szekundum tört része alatt helyezni is kell ezt, nem mindegy, hogy hogy teszem le a ragasztóra, mert utána megy majd a hullámfürdőbe, és csak a végén derül ki, hogy egy jó csomó alkatrészt rátettünk arra a bizonyos nyáklemezre, ugyanminek, mert végképp nem működik. Ugye? Mert ha nem lenne gépészet, akkor mi a túrót csinálnának a kedves villamos mérnökök? Hogy szerelnének össze egy ilyen berendezést, egy ilyen nyáklapot? Nem? Hogy csinálnának meg egy telefont? Hát persze, hogy szükség van az áramkörökre, én nem vitatom, de legalább annyira nagyon fontos a maga, a makrovilág, a gépészeti berendezés. Hát ez tele van finom pozicionálási, vezetési, olyan problémákkal, aminek itt a sorolásában, a mehatonik alapjaiba bele se tudok menni. A Flexonics most azért csúszott a számra, mert Zalaegerszegen is tanítunk, van egy kihelyezett képzés, és a Zalaegerszegen ezek alapproblémák. Hát küldik vissza a különböző gyárokból a hibás dolgokat, és akkor ott kell a központba eldönteni, hogy most mi is okozza ezeket a hibákat. Csupa gépészet szint az egész. Mert gyártásról van szó. Ez az egyik, és azért mutatom először az elektronikát, mert lehet, hogy itt önök között vannak olyanok, akik inkább villamosmérnökök szerettek volna lenni és áramköröket tervezni, most legalább látják, hogy itt nem csak az lesz. Tehát a mehatonika alapjai arra is szolgál, amit mondtam, hogy tükröt tartok önöknek, ha én nem ezt akarom csinálni, ha a gépeket utálom, ha a hideg kiráz egy golyós vezetéktől, tehát egy lineáris vezetéktől, vagy egy golyósorsótól, vagy bármitől, vagy egy keretszerkezettől, akkor most kell fölállni és kérni az áthelyezést, vagy az átengedést a villamosmérnöki karra. Vagy még jobb, a gazdasági, minek hívják őket? GTK-ra. Kösz. Úgy se jutott volna eszembe. Ez is egy ilyen pozicionáló berendezés. Tessék megnézni magától, a szerkezettől, miért kell szilárdságtan tanulni? Hát, édes jó kollégáim, ha egy acélrudat így megfognak az egyik végén, még ha nem is hiszik el, legalább, mondjuk egy ilyen keresztmetszetűt, legalább 10 mikronnyi lehajlása van a végének, és önnek a hajszál tört részére kell az így szétpozícionálni, hát nyilván ennek van egy olyan gépészeti keretszerkezete, ma már leggyakrabban azt is csinálják a mérőberendezéseknél, hogy nem pihentetett acélöntvényeket használnak, mert az lélegzik, él, úgy, mint a fa, hanem követ, porrázúzott követ, valamilyen műgyantával összeragasztva, vagy esetleg éppen gránitot, vagy márványt. Ilyen gépalapok vannak, ilyen berendezés alapok vannak. Mert az stabil. Hőmérsékletre is és szilárdságra is. Hát ezért tanulnak, vagy például egy vezetéknek a föltámasztási pontja mechanikából, statikából fogják tanulni a Bessel pontokat. Azért csináltam, hogy megijedde, de nem. Alszik, azért nem. Na tehát a keretszerkezet a működtető elemekkel, a motorokkal, a pneumatikus szerkezetekkel együtt, hát mik ezek, ha nem gépészeti kütyük? Nyilvánvalóan azt hiszem nem is kell meg jobban meggyőzni önöket. Itt van egy golyósorsó például. Mehatonika egybe ilyen fogunk modelezni, hogy hanyadrendű rendszernek tekinthető. De persze itt van a tyúkbél, itt van, ez most történetesen egy léptetőmotor, a hozzá csatlakozó hajtóművel, gépelemekben de sokat fognak homlokkerekes bolygó ilyen-olyan hajtóművekkel foglalkozni, mert a motornak a kimeneti lépésszöge esetleg túl durva, tehát ezt tovább kell osztanom. A motornak a nyomatéka túl kicsi, ezért fokoznom kell. Mi kell ehhez? Gépszerkezettan hajtómű, fogaskerék hajtómű. Mind a mai napig nem tudunk jobbat helyette. Önökön áll a lehetőség, stb. Nobel-díj, doktori fokozat, akadémiai tagság. Találjanak ki jobbat. Mert a vén hülyék még mindig leragadtak ennél. Nincs. Ja, és akkor a másik kérdés. Hát ez itt egyenes vonalú mozgást végez, ez az asztal. Lehet látni itt talán a vezetéket, azt a csillogó részt, itt egy ilyen golyos lináris vezeték van. Húha, mindjárt abba hagyjuk az órát. Ez a szerkezet viszont forgó mozgásból alakítja át egyenes vonalú mozgását. Most megint meg lehet kérdezni, akkor miért nem lineár motor? Van ilyen, de nem minden feladatot old meg. Meg van egy aprócska probléma. Ha azt a lineáris motort kitetszenek kapcsolni, akkor onnantól kezdve nem marad biztosan ott a helyén. Egy ilyen szerkezet viszont önzáró. Na és hadd ne mondjam ugye a különböző aspektusait még. Ezen a helyen viszont szünetet tartunk, és sajnos én belelógtam most 5 perccel, nem veszem el a szünetet önöktől, viszont arra kérem azért önöket, hogy mivel a kamerát át kell vinni valahova máshova, jöjjenek vissza hamarabb, tehát most 10 perc alatt próbálják a dolgaikat elintézni kivételesen. Jó, mert olyan sok mondani valóm van még, jó? Egy kicsit kevés az időnk, tehát sietnünk kell, és ezért én közben a szünetben néhány rajzot elkövettem a táblára, ami tulajdonképpen a mai alkalommal egy kicsit, hát hogy mondjam, figyelemfelkeltés céljára behozott modern és komplex kis mechatronikai, vagy ha úgy tetszik, optomechanoelektronikai, vagy mechanooptoelektronikai, tök mindegy rendszert, a CD fej, és az ezzel kapcsolatos, hát sok szabályzókörből egyetlen egy, a fókusz szabályozás mikéntjére szeretnék rávilágítani. Na most mielőtt azonban az eszközöket kézbe adom és körbeadom, és előadás közben árgus szemekkel fogom figyelni, hogy mit csinálnak vele, most különösen a badizni szerető hölgyektől nem féltem, de a badizni szerető kollégáknak felszeretném hívni a figyelmét, hogy maga az eszköz elég drága, ez egy nem commerce, Sony CD játszóból való. Ennek a fején, tehát itt az egész sasszi együtt van, de lesz majd 5 ilyenem van. Adok 2 olyat is körbe, ami egy kicsit már meg van bontva, és ott csak a fej, tehát maga ez a fekete rész látható. Itt ezen az egész házon, vagy sasszin, ugye ez a belső rész. Most ennek így ebből a távolságból nem nagyon lehet érzékelni, nyilvánvalóan, ha az ember így megpöccinti a kis lencsét, akkor itt lát egy pici mozgást, nyilvánvalóan erre szeretném fölhívni a figyelmet. Nagyon szépen kérem önöket, erejüket ne ezen próbálják ki. Itt egy műanyagból készült, speciális, több szabadságfokot biztosító, rugalmas vezetékkel fognak találkozni, ami az egyszerűbb kivitelű CD-fejeknél 4 darab bronz, berillium bronz dróttal van helyettesítve olcsóság okán. Itt ez sokkal bonyolultabb ez a szerkezet. Mit csinál ez, és hogy mi ez, hogy egyenes vezeték? Bármit mondanak önöknek majd gépelemekből, 1 mikrométer, és ez pedig az ön hajszálának 60-ad része, az enyémnek már 40-ed, mert már itt alig van, mindegy, tehát egy hajszál 50-60 mikron körüli, mikrométer körüli. Tehát mikron alatti tartományban, de nagyon sokszor már a mikron környékén se is egy pár milliméterig, nem használhatunk másfajta gépészeti egyenes vezetést, tehát a mozgás stabilan tartásához, csak úgynevezett rugalmas vezetékeket. Ennek az oka az, hogy felületi érdességgel rendelkezik anyagtechnológiából, innen-onnan majd fognak ilyenekkel foglalkozni, minden vezeték, és jelen tudásunk szerint nem tudunk 1 mikrométer alatti olyan vezetékeket sem gördülő, sem csúszó verzióban létrehozni, ez már a mi területünk, ugye egy kicsit a finomechanika, ahol ne lennének akadási vezetési problémák. Még akkor is, ha nem tudom, hogy hogyan kenik, meg csinálnak vele bármit. Éppen ezért, itt már a mechanikának a szilárdságtani fejezete fog óriási szerepet játszani. Ebben a tartományban az anyag rugalmas deformációját, de irányított deformációját használják fel arra, hogy vezetéseket biztosítsanak. Ezen az első ábrán ezek a kis szőrök mindig azt jelentik, hogy ezek kikötések, tehát ott valami stabil ház van. Lehet, hogy valaki fel is ismeri, hogy mit rajzolt az öreg ide. Ez egy metszet, és amit itt látnak, egy kicsit eltúlozva természetesen, ez a tölcsérszerű szerkezet, ez arra szolgál, hogy ennek a függőleges mozgását, ennek a kis tölcsérnek a függőleges mozgását, a levegő impedanciájához, ami rószor C, illesz-e. Magyarán ez egy dinamikus hangszóró. Ennek a dinamikus hangszórónak a tetején, na ez szokott legelőször tönkre menni, kivéve akkor, amikor a jó kedvükbe kést vágnak az egészbe, a tetején gumiból, vagy műanyagból, de általában gumiból szokott lenni, van egy perem. Jól felismerhető, hullámos, kiképzésű perem, és alul belül is van, ez már nem látható, ugyanez. Ez kettő rugalmas elem, ami azt biztosítja, hogy a tekercs, ami itt alul látható, ezen a bizonyos csévetesten, akadálytalanul és surlódásmentesen mozogjon úgy a mágnes légrésébe, hogy ott lehetőleg a mozgás közben a szigetelést ne dörzsölje le, mert akkor igen rövid használati vagy élettartama lenne a tekercsről. Nagyon szűk a légrés, mert nyilván a hatásfok annál jobb, minél kisebb, ahol az energiacsere, ez az energia átadás végbe megy. Hát itt nyilvánvalóan most nem akarunk abba bele, amit zöldelit rajzoltam, ennek a bizonyos kis pirossal jelölt állandó mágnesnek, vagy mágneshez tartozó lágyvasas kör, nincs minden nézetvonal rajta, mert ez egy működési ábra, majd a géprajzból tanulni fogják, hogy egy ilyen elmetszett kör alakú, tehát egy ilyen forgástestnek, egy ilyen edényszerű szerkezetnek, még ezek a vonalai is látszanának igazából. Most én ezt halványan odarajzolom, de ezek a nézetvonalak a géprajzi jelölésben nem az ilyen működési ábrázolásnál vannak. Nos, tehát itt gyakorlatilag egy forgástestet kell elképzelni, ami el van a tengelyében metszve, és ezek a zöld kis körök, ezek magát a mágneses indukcióra utaló, tehát a mágneses erőtérnek a vonalait jelölik. Ehhez az erőtérhez képest tudok a tekercsben létrehozni ellentétes vagy azonos irányú teret, és az erre ez az egymásra való hatás eredményeképpen, ez olyan, mint egy kis lineáris motor, kezd el mozogni. Az egésznek az alapja, majd fizikából tanulni fogják, ez a Lorentz erő. Tehát a következőt mondja ki, hogyha ismerem a töltések mozgás irányát, ez egy vektormennyiség, nem az áram a vektor, az egy skaláris mennyiség, hanem a töltések mozgás irányát, a pozitív töltések mozgás irányát. Ha ismerem az erre merőleges indukciós erőteret, a B-t, és ennek az irányát, akkor ki tudom számítani az erre merőleges erőt. Magyarán, hogyha ezt ide erre ráhelyezik, és mondjuk itt a pozitív töltések a tábla síkjából egy kifele mozognának, ezt látjuk, hogy milyen irányú a B, akkor megpróbálom az ujjamat most úgy helyezni, akkor rögtön lehet látni, ugye, ezt majd de sokat fogják mechanikából is csinálni a vektorterekkel, hogy ez az erő iránya, tehát a szerkezet, ugye a kónusz, tehát a tölcsér az befele mozogna. Igen ám, de még egyszer mondom, itt a mozgást valamilyen módon stabilizálni kell. És tetszenek tudni, mi történne akkor, ha például itt nem lenne egy rugalmas vezeték? Ráteszik a tekercsre a gerjesztést, és ameddig tud, a tölcsér becuppan ide a mágnesbe. Ez mintha nem akarna hangot adni, főleg nem 15 kHz-en rezegni esetleg, nem? Ez így nem jó. Tehát ha nincs vezeték, és milyen van ennek a rugalmas vezetéknek? Látott már mindenki rugót, el tudja képzelni. Most én ezt sajnos nem tudom meghajlítani, de jó lenne, hogyha lenne itt valami olyan, amit ezt sem merem, mert ez a fogaslét széttörik. Na mindegy, egy rudat is el tudnak képzelni, egy lágyabb műanyagot, hogyha azt megfogom és a másik végét mozgatom, az is egy rugó, igaz? Tehát erőhatásra valami alakváltozás jön létre. Tekercsrugót meg már mindenki látott. Valami érdekes történik itt. Amikor én ezt az alakváltozást létrehozom, akkor tulajdonképpen ebben a rugóelemben erőt tárolok, nem? Mert ha elveszem a kezem, visszaáll az eredeti helyére. Na itt van ennek az egyenes vezetéknek a kettős szerepe. és a maga a gépészet. Itt nem csak arról van szó, hogy megóvom a tekercset attól, hogy ott a mágnes pofákba, vagy hát abban az állandó, vagy hogy mondjam, a lágyvasas részbe lesúrolja mozgás közben, mert ide-oda imbolyog a vezetékről a szigetelést, hanem azt is, hogy milyen pozícióba álljon ez meg. Mert minél nagyobb áramot teszek rá a tekercsre, annál nagyobb lesz adott mágneses indukció mellett a létrejövő erő, és ez az erő éppen ahhoz elegendő, hogy a rugos vezetéket deformálja. Kicsi áramot teszek, kis deformáció. Nagy áramot, nagy. Világos? Innentől kezdve ez már nem csak egyszerűen egy tekercs egy mágneses mezőben, hanem egy lineáris motor. Ezt így hívjuk. Amelynek munkapontjai vannak, amelyet az áram értékével bármilyen pozícióba be tudok állítani. És ugyanezt látják itt majd, amikor körbe megy a CD fej, hogy itt tekercsek vannak, azt hiszem itt a kolléga igazolhatja, ez a gyönyörű, ilyen a pólójához hasonló színű vöröses-barna kis vezetékek. Két oldalon kettő darab mágneskört fognak itt látni, és azt hiszem ennek a rajza mintha meg is lenne a vetítésen, igen. Tehát itt is megint egy metszés vonal, ugye? De jó, hogy géprajzot is fogunk majd tanulni, na mindegy. Itt van a lencsetartó foglalat, a tekercs, de szintén elmetszve, a lágyvasas, U-alakú úgynevezett járom, és itt benne az állandó mágnes. Volt olyan, amelyiken én egy színes filctollal meg is jelöltem az állandó mágnes, de egyébként szerintem, ha, és nagyon vigyázzanak, tényleg ne dobják le, meg ne feszegessék, ezt észre fogják venni, mert ha oldalról vizsgálják és nézik, akkor gyönyörűen lehet látni, hogy erre a kis acél elemre, lágyvasas elemre rá van ragasztva az állandó mágnes. És nem csak ez a fő tekercs van, hanem úgynevezett parazita kis melléktekercsek is vannak rajta, amik lehetővé teszik a lencsének az oldalirányú eltolását, tehát nem csak a függőleges mozgatást ahhoz hasonlóan, mint ami itt van, hanem az oldalirányú eltolást is. Na most, hogyan néz ki egy rugos vezeték? A nagyon olcsó CD fejekben négy darab, ebből én itt kettőt oldalnézetből látják, kettőt rajzoltam ide, négy darab berillium bronz rugó van, mint az ujjam, csak vastagak, ugye, így állnak, és ezek tartják a lencsét. Ez a lencsefoglalat. A mágneses erőtér hatására, vagy ha úgy tetszik a Lorenz erő, most nem mágneses erőtér, vagy a Lorenz erő hatására, függőleges mozgást képes ez végezni, és itt a pirossal jelzett módon inflexióval, na ezt fogják tanulni majd szilárdságtamboron, miért így, meg mit jelent itt a befogás, meg stb. Hajlik meg ez a drót. Hát persze ez oldalirányba is tud mozogni, itt komoly problémák vannak, szabályozás technikai problémák. Amit körbeadok, tehát ezen a itt látható CD fejeken, tehát ez megy körbe, műanyagból látják ugyanezt, ez egy rugalmas vezeték szintén, de leginkább egy ilyen négycsuklós mechanizmusra hasonlít ez a szerkezet, ahol itt csapágyazások vannak. Igen ám, de ilyen kicsi méretben elkészíteni és összeszerelni csapágyazásokat, hát ez egyrészt értelmetlen lenne, kettő, a surlódással már megint oda jutnánk, hogy a pontatlan lenne a beállítás. Ezért itt a pirossal bekeretezett részen, ezt szabad szemmel nem lehet látni, ezt csak mikroszkóp alatt tudnának észrevenni. A műanyag, egyébként jól felismerhetően itt van középen ez a fehér színű test, a műanyag úgy van elvékonyítva, hogy kibírja az tervezett élettartamot, de x, 100 000, 500 000 stb. Alakváltozásra legyen képes. Tehát gyakorlatilag ez a fej, vagy ez a foglalat föl le, és természetesen egy kicsit oldalirányba is, de az minket most nem zavar, tud mozogni. Úgy, mintha itt csapágyak lennének, igen ám, de itt nem forgó csapágyakról van szó, hanem ez a kikönnyítés deformálódik. Na de most ezt így könnyű mondani, tervezzem meg egy ilyet, hogy a 10. mozgatás után ez ne törjön szét. Természetes öregedés, stb. Minden belévő. Tehát itt azért a műanyagokkal való foglalkozás, hogy a második szemeszterben polimertechnikát tanulnak, az teljesen természetes, mert nem tudna mit kezdeni vele. Ha most ránéz erre a szerkezetre, én nekem úgy tűnik, hogy elég sok benne a műanyag. Ezt most csak úgy zárójelben mondom. A burkolatáról már nem is beszélve. Tehát világos, hogy Tóni bácsit nem szidjuk a második szemeszterben, hogy minek nekünk polimer konstrukció? A terméktervezőket nem kell ilyenről meggyőzni, mert ők már tudják. Hát bármilyen eszközre néznek, tele van. Hát itt a fogaskerekek is műanyagok. Egyébként ezen a bizonyos, ez nem csak hármon van rajta, itt lehet látni egy kis tárcsát, és alatta egy szervomotor. Ennek a fordulatszámát is szabályoznunk kell. Én csak egy szabályozást választottam ki, a fókusz szabályozást, tehát a fókuszálást, ha úgy tetszik, és nem a track követést, tehát a nyomkövetést és hasonlókat, mert itt ehhez látnak például egy fogaskerekes, itt a másik motor erre szolgál, kis egyenes vezetéket, nagyon jó pofa, lehet vele játszani, lehet mozgatni. Minket a fejnek fog a függőleges mozgása érdekelni. Miből is áll a fej? Amit önök nagyon jól észre tudnak majd ezen a képen venni, az a következő, a csillogó lencse, az a lencse, ami itt el van metszve, illetve ami ott fölül is látszik, ez a szakirodalomból van kivéve egy ilyen kép, az a bizonyos gyűjtőlencse. Csak aki ezt írta, elfelejtette mondani, vagy elfelejtette odaírni, hogy ez egy speciális lencse, és ez nem csak arra szolgál, hogy a lézer nyalábot fókuszálja, és lehetővé tegye az információ kiolvasását a CD-lemezről, hanem ez egyben méréstechnikai alapelem is, mert ez nem egy úgynevezett szférikus lencse, hanem egy hengerlencse. És ezért kell a fizikából, meg az optika, látórendszerek, stb. Tanulmányok, mert itt már mérésről van szó. A méréstechnika a mai világunkban szinte 80%-ig a fény vagy az optika segítségével megy. Ezt akár tudomásul veszi valaki, akár nem. Ez egy objektív dolog, és egyébként is itt az információ kiolvasás és a fény segítségével történik. Tehát az a lencse, az nem csak egyszerűen egy gyűjtőlencse, én nem ismertem volna ilyet odaírni, hanem az egy hengerlencse. Majd a következő ábrán mutatom, hogy miért, és hogy mi ennek a fizikája. A szerkezet némileg eltérhet ettől, már pedig én úgy tudom, ez el is tér, igen, mert itt a fotodetektor a rendszer fenekén van, itt van alul, van, ahol szét is van szedve, és a lézerdióda van itt oldalt. Igen. De azt hiszem, ez mindegyik fejen így van, de az optikában és az akusztikában is van bizonyos felcserélhetőség. Igen, mindegyiken így van. Ezek egyformák. Na már most, na ebből meg valaki már ki is szedt. Ja nem, jó van, csak hátra van húzva. Kíváncsi volt, hogy hogy néz ki ez a bizonyos fotodetektor. Ez egy úgynevezett kvadráns detektor, tehát négy elemből áll, majd megbeszéljük. Na mi is itt a lényeg? Tök mindegy, hogy a forrás, a fényforrás van itt, és a detektor ott nem változtat a lényegen, mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy visszaverődést vizsgálunk. Tehát a fényforrásból érkező és egy kollimátor rendszeren, nem egy lencse van, több van itt, rendszeren az úgynevezett polarizációs prizmára eső párhuzamos fénynyaláb, na most ez az, amit könnyű így mondani, és majd optika látórendszerekből meg fogják tanulni, hogy olyan, hogy párhuzamos lézernyaláb nincs. Nincs. Fikció. Nincs. Széttartó, divergens, konvergens, ilyen-olyan-amolyan nyalábok vannak, és ezt masszírozzuk állandóan mindenféle optikákkal, hogy nagyjából párhuzamos legyen. És amikor önöknek fizikából, gimnáziumból lerajzoltak egy ilyet, az csak azért volt, és ez itt párhuzamos egymással, hogy nehogy sírva fakadjanak, nincs ilyen. Nincs ilyen, nem lehet megcsinálni. Gázlézernél pláne nem, mert eleve homorú tükrök vannak, hogy kilépjen a fény a rezonátorban. A félvezető lézereknél, tehát például egy lézerdiódánál meg 120 fokos, így megy ki az egész. És nyalábolva össze-vissza minden irányba, attól függ, hogy AS, hogy sikerült a gyártás. Tehát abból egy párhuzamos nyalábot létrehozni, az egy kunst. Egyébként akinek ilyen pointerje van, nézze meg, hogy a pointerhez közel tesz egy ernyőt, és kivetíti valahova távolabb. Ha ugyanakkora a fényfolt, akkor itt abba, hogy leteszem a krétát és megyek haza. Szó sincs ilyesmiről. Na már most, ez a nagyjából párhuzamos fénynyaláb egy úgynevezett lambda negyed lemezre kerül, ahol, mert ugye arról beszélünk, hogy a fény, és pláne a lézerfény, most itt ezzel kifejezetten erről van szó, koherens, meg stb. Ez se igaz. Ez is mind fikció. Nem igaz az, hogy a hullámfront az azonos fázisban van, ezt ki kell szűrni a nem azonos fázisban lévő ahhoz, hogy én egy interferencia képet tudjak majd produkálni. Mi ez az interferencia kép? Hogy jön ide? Miről beszél ez a vén hülye itt egyáltalán? Miért kell ezt nekünk itt most vizsgálni? Hogy jön ide az optika? Hát egyszerűen azért, drága jó barátaim, mert itt már nincs kontaktus, mint régen, annak idején, amikor én még akusztikát tanultam az egyetemen, és azon álmodoztunk, hogy Istenem, de jó lesz egyszer majd, hogyha nem lesz fizikai, mechanikai kontaktus a hanglemez, ugye, és a leszedő fej között. Most az mindegy, hogy piezokerámiás, vagy dinamikus, vagy milyen pick-up volt, teljesen mindegy. Állandóan egy sistergő, és hogyha valami hiba volt, pattogó hangot, ilyeneket lehetett hallani. Hát most nehogy azt mondják már a CD-jükön, otthon ilyeneket hallanak. Erről álmodoztunk, csak akkor még nem volt lézer. Meg pláne nem félvezető lézer, ami szinte az utolsó néhány évnek, vagy egy évtizednek a fejlesztésének az eredménye. Gázlézerekkel nem lehetett volna ilyet, hát akkorák voltak, hogy te jó Isten. És ez a fény, mivel koherenssé van téve, a következőt tudja megtenni. A hullámhossz nagyságrendjében a kibocsátott és visszavert fény egymásra szuperponálódva képes arra, hogy kioltsa egymást. Tehát tudunk olyan szituációt produkálni, hogyha változtatjuk azt a tárgyat, vagy a távolságot, ugye a lencsétől, az utolsó lencséhez képest, azt a tárgynak a távolságát, ahol a tükör van, vagy a tükröző felület van, akkor lambda negyed, lambda fél tartományokban különböző fényintenzitásokat tudunk létrehozni. Tehát tudok olyat csinálni, hogy most ugye egy színuszos hullámra gondoljanak, ez nem így néz ki, csak nem tudjuk másképp ábrázolni, hát most jobbat én sem tudok, hogy a visszaverődés miatt ugye ezek éppen kioltsák egymást, és ott sötét lesz. Maximális világítottság, jó, de ez is megint olyan, hogy ezek csak ilyen szimbólumok, majd optikával foglalkoznak róla. Maximális kivilágítottság és teljes sötétség. Na hát ez az, megint csak maximális kivilágítottság, teljes sötétség, mintha itt valami digitális technika lenne. Ugye? Míg a régi hanglemezekben, a barázdákban analóg jelrögzítés volt, tehát az amplitúdók, a hangosság, a frekvenciák, stb. Azok a barázdában kitüremkedések formájában jelentek meg, és analóg volt a rendszer, egy CD-fej az digitális. Eleve az információ, vagy digitális jelek kiolvasására alkalmas, mert a CD-lemez digitális formában tartalmazza az információt. Úgy hívjuk ezeket, hogy pitek. Kis szigetecskék, kiemelkedések, amelyek a lambda fél, tehát a fény hullám hossz, és most maradjunk itt, mit tudom én, a vörös fénynél, például egy ilyen 560 nanométer környékén, tehát ilyen 220-230 nanométeres kiemelkedések és bemélyedések vannak beleégetve idézőjelbe, hát ez nem füstöl meg, nem tudom én mi, polimerizálódás lévén jön létre a műanyag lemezben ez, és a transzparens réteg alatt természetesen, tessék megnézni, ebben a bizonyos tükröző rétegben jönnek létre ezek a kis lépcsők, ott lehet oldalt látni ezeket a csikozásokat. Hogy ez valóban a fény hullámhossz nagyságrendjében okoz, vagy okoztunk ott magasságváltozásokat, szigetecskéket, illetve mélyedéseket, ezt onnan lehet észrevenni, hogyha egy napfényfele, tehát kevert fényfele, ami a tej jó nagy spektrumot tartalmazja, ibolyától ugye a vörösig, tartanak egy ilyet, akkor gyönyörűen töri a fény. Biztos láttak már ilyet. Hát szoktak kocsiba is hülye gyerekek fölakasztani ilyet, hogy ott pörögjön és hadvakítsa az embereket. Tehát itt tényleg erről van szó, ha nem lenne ilyen, ha rácsként nem működne, optikai rácsként, akkor nem bontaná föl a fényt nyilvánvalóan spektrális összetevőire. Nos, tehát nekem ezeket a magasságokat 200 nanométer és az alatti tartományban kell letapogatnom. Márpedig jön ugye az adagoló, most hadd ne részletezzük, de erre a kis műanyag fejre, és ezen a motoron ez a tengely ez így tulizik, amikor ez körbeforog és rajta van a lemez, akkor itt akár ilyen tized milliméterek is mocorognak. Nekünk azt tanították még finom mechanikából, és most már azért lassan majd adom körbe, csak kérem önöket, hogy nagyon vigyázzanak az eszközökre. Úgyis a következő órán is be fogom hozni. Nekem még azt tanították finom mechanikából Hildebrand professzor úr Dresdában, hogy egy precíziós berendezés, ami mikron környékén kell, hogy működjön, te nem kapsz, mert te ismered már, és majd adják hátrább tovább, jó? egy precíziós berendezés, ami mikron vagy azalati tartományban működik, az robosztus, hatalmas tömeg, vászszerkezet, komoly vezeték, és a vezetéken valamiféle mozgatás és rögzíthetőség. Ennek megfelelően majd megnézzék nálunk a harmadik szemeszterben, vagy a negyedik szemeszterben, nem tudom, amikor méréstechnika lesz, egy mikronos hosszmérőgép, 600 kg. Betennének egy ilyen szerkezetet, mert az mikronra mozog, ott a dolgok, ilyen pontossággal lehet meg. Betennének a gépkocsijukba, szerintem, vagy akárhova, polcra, könyvespolcra, a talajvíz följönne. Tehát itt valami változás történt, hála a mehatronikának, mert amit itt látnak, egyszerű, közönséges, húzott, tehát mélyhúzott serbliacél, valami nem tudom én mi, mindenféle műanyag kütyük rajta, meg egy ilyen kis bizgentő, kis műanyag, meg drótok, meg stb. Hol van itt a Hildebrand féle stabilitás? Hol van itt a nem tudom én milyen vezeték? Óriási változás ment végre. Amit a gépészetnek most már nem kell csinálnia, az belekerül az elektronikába, a szabályzó körbe, és erről akarok beszélni. Kedves jó kollégáim, persze lehet itt énekeket zengeni arról, hogy milyen nagyszerű, hogy most már ilyen anyagtakarékosok vagyunk, meg a gépészet ilyen könnyű lett, meg stb. Csak egy apró nehézség van. Az a hosszmérőgép, amiről beszéltem, a maga 400 vagy 600 kilójával, az akkor is működik, ha csak egy gyertyám van, amivel belevilágítok az optikájába. Ha nincs tápfeszely, ez nem működ, ez semmit nem csinál. Egyébként sincs értelme, ha nincs tápfeszely, mert akkor úgyse tudom kiolvasni az információkat. De értik, hogy egy szabályozáshoz ott van még a táblán felül külső energia kell. Egy tisztán gépészeti rendszerben ilyen, mert statikus rendszerről van szó, ilyenről nem is beszélünk. Itt a statikus rendszernek kell felvállalni azokat a dolgokat, amiket itt már egy ilyen kis vezeték meg tud csinálni. Na most Tóni bácsi ugye telerajzolta mindenféle ilyen vezetékekkel a táblát, itt ezen a szakirodalmon a drága épp csak a vezetéket nem rajzolta föl. Meg ugye mutattam önöknek, ez ugyanabból az irodalomból van, magyar fordítása Klaus B.I.S. Wibke könyvének, mit lát ő? A tekercset látja egyedül. Tehát itt ezen a madzagon a meghajtó fokozat, a teljesítmény fokozat után egyedül a tekercs induktivitása jelenik meg. Hát ha most kötözködni akarnék, annak a drótnak legalább 5 ohm ellenállása van testvérek között is, amit ott csillogni tetszenek látni. Hát akkor most miféle modell ez? Az, hogy ide hókusz-pókuszáltuk, mit tudom én, a távolságméréshez használatos kvadránsdetektort néhány műveleti erősítővel, vagy egy teljesítményfokozatot, ezzel nincs megoldva a feladat. Ez még a megértéshez is kevés, nem beszélve arról, hogy tervezés. Mert miről van szó? Ahogy mondtam önöknek, hogy ez a bizonyos lemez, amit rátesznek, eleve nem sík, főleg nem 200 nanométeres tartományban, hogy az a motor forgatórendszer, a tengellyel együtt minden tulizik, üt, különböző szökhibái, egyebei vannak. Hát ott nyilvánvalóan valamilyen elemmel nekem állandóan figyelnem kell és követnem kell, hogy a lemez hogyan változtatja a távolságot az utolsó lencséhez képest. Miért? Mert ha észreveszik az ábrán, az a nem általam rajzolt kép is gyönyörűen mutatja, a lézer nyaláb fókuszálva van. Na már most egy apróság jön csak itt. Mivel a piteknek a szélessége 1,2 mikron, tehát a hajszáluk 60-ad része, ezért kb. 0,8 mikrométernek kell lenni annak a nyalábnak, annak a fénynyalábnak, lézernyalábnak, ami ezt a pitet le tudja tapogatni, tehát a kiemelkedéseket. Hát nincsenek ekkora rádiusza, de ezek a kiflik valahogy így jönnek egymás után, és nyilvánvalóan a lézernyalábnak kisebbnek kell lenni, mint ennek a szélességének, mert már itt jön a következő tracknek, a következő sávnak ez a része, és hogyha ide találnék be közé, vagy netántán egy ilyen nyalábom lenne, akkor érdekes információkat tetszenének kiolvasni ebből. Ugye? Ez pillanatok alatt belátható. Tehát itt mindig határozottan egy mikron alatti tűszerű, piciny kis fényfoltnak kell lenni, ami az információt kiolvassa. Márpedig ez olyan, hogy akkor oda küldjük, hogy öreg, na nézd meg, még állítsunk egy kicsit rajta, vagy hogy, hát ezt mérni kell. Na jön a következő probléma, megint ugye mese délelőtt. Kedves jó barátnőim, kolléganőim, terméktervezők és kollégák, leendő mehatonikusok. Az a mérőberendezés, nevezzük őt interferométernek, mondjuk egy lézerinterferométer, amelyik egy mikron alatt a hullámhoz tartományban mér, például a mérőhasábok alakhibájának a mérésére használják, majd mérőhasábokkal fognak találkozni, és ez egy gépészeti hosszmérésnek az egyik alapreferenciája. Ez alsó hangon 10 millió forint. És akkor tudom, hogy mennyi a mi mennyi, milyen távol van a lencse a CD lemeztől, és nekünk semmi se drága, beleépítjük. Hát nyilvánvaló hülyeség, nem? Direkt provokálom önöket. Ezért kell a fizika, ezért kell optikát tanulni, mert ha az a lencse, drága jó kollégák, nem szférikus lencse, tehát nem egy szabályos forgástest, hanem henger alakú, akkor Tóni bácsi ide rajzolta önöknek, hogy mi történik. Tessék megnézni a párhuzamos nyaláb, amelyik megérkezik alulról a lézer felől, pontosabban a lambda negyedlemez, meg a prizma, stb. Után. Három szituációt lehet látni. Zölddel jelzetten egy szabályos kört látnak. A hengerlencse fókuszsíkjában, de csak a fókuszsíkban, hibátlan kör alakú fénypászmát kapnak. Abban a pillanatban, hogy az ernyő, a visszaverő ernyő közelít a lencséhez, vagy a lencse az ernyőhöz, most relatív mozgásról van szó, igaz? Tehát rövidül a távolság, függőlegesen álló ellipszis keletkezik. Ha távolodik, erre merőleges ellipszis. Ki a fenét érdekel, hogy konkrétan hány mikronra vagy hány nanométerre van a lencse az ernyőtől, a CD lemeztől? Nem azt kell nekünk biztosítanunk, hogy kör alakú legyen a kép, kör alakú legyen a fény alább. Csak egy pont érdekes, nem? Az a bizonyos szituáció. Az összes többi rossz. Ha tehát valamiféle aberráció van, valamiféle eltérés van, tehát elliptikus a pászma, akkor baj van. Na most ezért lehet látni a kiolvasáson túlmenően, hogy itt a visszavert fény, csak ide nem rajzolták bele, csak ilyen nyilak vannak itt, tehát ez az odamenő út, ez pedig a visszamenő út, egy úgynevezett félig áteresztő tükrön, tükröző felületen, ez a polarizációs prizmán belül van, kerül rá a fotodetektorra. És ez a fotodetektor, drága jó kollégák, hihetetlen érdekes, és majd 5 perccel hamarabb fejezzük be, majd úgyis még egyszer visszafogom én ezeket az eszközöket hozni, jövő héten is lehet vele foglalkozni, mert hiszen ennek kapcsán lehet a legjobban a méréstechnikát is megérteni, meg az összes tantárgyal kapcsolatos érdeklődést felkelteni. Ez nem egy egyszerű fotodetektorra, egyébként tranzisztorról van szó, fototranzisztorról, fotodetektorra megy rá, hanem egy olyanra, ami hihetetlen szűk résszel, néhány nanométeres résszel 4 részre van osztva. És ez a 4 rész, ezt úgy hívjuk, hogy kvadráns detektor, látszik itt az ábrán. Tehát A, átlósan C, itt mellette a B, és ez a D, tehát 4 ilyen elem van. Most tessék megnézni, a visszavert pászma szabályos kör alakú. Ha analóg elektronikai eszközökkel, mert erre való a műveleti erősítő, képezem az A plusz C jelét, tehát ez feszültség, és ebből kivonom a D plusz B-t, akkor ha jó minden, nulla feszültséget kapok. És erre kell szabályoznom. Mert ilyenkor kör alakú a pászma. Ha pedig valamilyen irányban közelítenek, vagy távolodnak egymáshoz képest, akkor tessék megnézni, az ebben az esetben az A plusz C lényegesen nagyobb lesz, mint a B plusz D, és zölddel jelzem az erre merül, vagy kékkel, mert olyan szín van itt. Az erre merüleges másik esetet. Ezt a matematikai műveletet pedig műveleti erősítővel hajtjuk végre. És számítógépbe belebuzult, drága jó kollégáim. Nem digitális összeadás és kivonás van, analóg. Mert nem úgy történik a dolog, hogy a digitális, mert minden az most már magasabb rendű, mint az analóg. Digitális nem lenne analóg technika nélkül. Mert pusztán, és majd ezt tanulni fogják elektronikából, az első lépés, hogy analóg jelből digitális jelet elő tudjon állítani, egy Schmitt trigger, az egy analóg működési műveleti erősítés. Instabil működésű, direkt így van megtervezve. Tehát nem valamiféle értékítéletet jelent ez, és hogyha most visszamegyünk erre a képre, akkor itt gyönyörűen ezt lehet látni, és most fogom abba hagyni a dolgokat, ha megtalálom, hogy hova tettem a rudamat, na mindegy. A, B, C, D, itt vannak a fototranzisztorok, hát itt diódának van jelölve, ez tök mindegy, most ne beszéljünk erről. Az A plusz C egy műveleti erősítővel, a B plusz D a másikkal, és a kettő összeadás utáni különbözet, ez a kis nyilacska azzal a plusszal, azzal a minusszal, de jó lesz majd, hogyha elektronikával itt fogunk már tartani, ez a műveleti erősítő. Azért hívják műveleti erősítőnek Operation Amplifier, Operations Verstärker, és nem tudom, szankszigitul sajnos nem tudom, de biztos találkoztak már ezekkel, itt-ottam ott fölcsíptek ilyen dolgokat, mert matematikai műveleteket végeznek el az áramkörök. Ez a nevük, ezért műveleti erősítő. Összead, kivon, integrál, logaritmál, és még szoroz, és még amit akarnak. Fogják tanulni majd elektronikából, analóg elektronikából. Kedves kollégák, tehát itt fejezzük most be, folytatjuk majd tovább. Egyelőre van tehát információnk, ha nulla a villamos feszültség, akkor jó a méret, tényleg szabályos kör alakú a fénypászma, ha nem, akkor nyilvánvalóan vagy pozitív, vagy negatív analóg villamos feszültségem van, és ezt kell megszüntetnem a szabályozással, de ezt majd a jövő héten szüntetjük meg. Köszönöm a türelmüket, figyelmüket!